ez az égitest 110 fényévre van a Földtől az oroszlán csillagkép irányába, de sajnos viszonylag halvány maga az anyacsillaga is. Ez egy vörös törpe, ami körül kering az exobolygó. Kicsit kisebb, mint fel akkora, mint a nap, és a tömege is kevesebb, mint a napunknak a fele. Tehát ez egy apró vörös törpe, e körül kering a K212b nevű exobolygó, méghozzá viszonylag közel, nagyjából egy hónap alatt tesz meg egy teljes keringést a központi csillaga körül. Ez azért érdekes, mert ez maga az a zóna, ahol ez az exobolygó kering, amit sokan lakhatósági zónának neveznek, ami egy olyan térség egy csillag körül, ahol egy földünkhöz hasonló kőzetbolygó felszínén, a légkör alatt, légkörrel védve, akár geológiai időskálán is tartósan cseppfolyós halmazállapotú víz maradhat meg.
A Hubble űrteleszkóppal végzett megfigyelések alapján most brit és olasz kutatók arra jutottak, hogy vízpára lehet ennek a bolygónak a légkörében, de egyáltalán hogyan figyelhető meg a légkör és ez a vízpára, amiképpen mutatható ki ekkora roppant távolságból?
A tranzit nevű jelenség során vagy helyzet során figyelhető meg, amikor a Földről nézve az adott csillag előtt elhalad a bolygó, tehát a csillag és a űrtávcső közé kerül a bolygó, akkor gyakorlatilag a bolygó légkörén is átmegy a csillagnak a fénye, és ebben különböző elnyelési jelenségek jönnek létre a sugárzásban, és ezt lehet megfigyelni, és ezt is figyelték meg a Hubble űrtávcsővel. Itt sikerült vízgőzt kimutatni, illetve valószínűleg még hidrogén és hélium is megjelent. Teljesen pontosan még nem tudni igazán, hogy miből is áll itt a légkör. Vízgőz az nagy valószínűséggel előfordul benne, még más dolgok is lehetnek, illetve hogy ez most gőz vagy halmazállapotban fordul elő kizárólag, vagy pedig felhőket alkot vízcseppek képében, ezt pontosan még nem tudni, de úgy néz ki, hogy végre elérkeztünk ahhoz az alkalomhoz, amikor először sikerült vízgőzt kimutatni egy exobolygó légkörében.
Mekkora jelentőségű ez a tény?
Ez nagyon fontos, egyrészt most a további megfigyelésekkel remélhetőleg sikerül majd pontosítani, hogy itt milyen is ez a légkör, ez a vízgőz milyen koncentrációban fordulhat elő nagyjából, illetve hogy mondjuk esőcseppek formájában felhők keretében is előfordul-e. Ez egy első megfigyelés, a következő évek, évtizedek során a szakemberek sok további hasonló felfedezést várnak más exobolygó körül. Itt azért nagyon fontos ez a felfedezés, mert ugye ez a Földünkhöz kicsit hasonló égitest, bár ez egy úgynevezett szuperföld, kb. Kétszer nagyobb és nyolcszor nehezebb a Földünknél, de mégis a csillagától olyan távolságba kering, hogy a felszínén olyan 0 fok körüli hőmérséklet is lehet. Igazából ezt nem tudni még pontosan, hogy mennyi, mert ez függ egyrészt az albedótól, másrészt a ottani üvegházhatástól is, de a becslések alapján én mínusz 70, plusz 50 Celsius fok közötti hőmérséklet is előfordulhat.
Tehát a lényeg az, hogy ezen a bolygón elképzelhető, hogy az élet ki tud alakulni, hiszen van víz, vannak szilikátok, légkör, és a hőmérséklet is talán megfelelő.
Nehéz pontosan ezt azért megbecsülni előre. Most annyit tudunk, hogy vízgőz van a légkörében, és valószínűleg a felszínén is van. Ami egy nagyon fontos kritikus pont, hogy milyen anyagból áll a bolygó, erre a sűrűségéből lehet következtetni. Ennek a K218b-nek a sűrűsége az olyan 3,5 gram per köbcentiméter körüli, ami arra utal, hogy anyagának egy része az jég lehet, de lehet venni jelentős mennyiségben olyanféle szilikátos kőzet, mint itt a Földön. Igazából ez egy köztes érték, mondjuk veszik a mi Földünket, annak 5,5 gram per köbcentiméter az átlag sűrűsége, és tudjuk, hogy egy jó kemény szilárd kőzet bolygó. De mondjuk megnézzük például az Uranus vagy a Neptunus a naprendszer külső részén, akik jégbolygószerű égitestek, azoknak olyan 1,5 gram per köbcentiméter a sűrűségük. Most ez az új égitest, ez a K218b, ez 3,5 gram per köbcentiméterre való félúton lehet a kétfajta égitest típus között. Tehát ez tartalmazhat jelentős mennyiségben szilikátos kőzeteket, meg a földihez hasonló kőzeteket, de sok jég is lehet benne. Most, hogy egy ilyen környezetben hogyan működnek azok a kémiai folyamatok, vagy milyen lehetőség van azokra a kémiai folyamatokra, amik a Földön az élet kialakulásához vezettek, azt még azért nem tudni nagyon. Itt nagyon sok lehetőség van, hogy tényleg hogyan érintkezik a szilikátos kőzet, meg a vízjég, meg maga a cseppfolyós víz, ez hogyan fordulhat elő, ezt még nem tudni. Tehát erről még azért további dolgokat nem lehet egyelőre kijelenteni.
Most ez a bolygó, a K2-18b az, amely a legnagyobb érdeklődésre tarthat számot az élet kialakulása szempontjából, vagy vannak más exobolygók, amelyek szintén ennyire ígéretesek?
Sok más ígéretes exobolygó is van, most kb. 4000 az ismert exobolygók száma, tehát nagyon sok égitestről van szó. Most a legtöbb ilyen úgynevezett szuperföld kategóriájú égitest, amit manapság felfedeznek, illetve leginkább erre fókuszálnak a mérések során, tehát sok ilyen van még. Jó esély van ezeknél szintén, hogy kimutassák a vízgőzt, hogyha van a légkörükbe. Ami talán itt nem a legkedvezőbb, hogy ez egy úgynevezett vörös törpecsillag körül kering, és elég közel kering hozzá, mivel csak kis távolságra jut annyi napfény rá, hogy ez egy érdekes égitestnek számítson. Illetve ezen csillagok körül igen erős a csillag által kibocsátott ultraibolya sugárzás, tehát nem igazán mondható, hogy ez a legkedvezőbb égitest, amit várnak a szakemberek, tehát erős UV-sugárzást kap, könnyen elképzelhető, hogy a tengelyforgása kötött, tehát mindig ugyanazt az oldalát mutatja a csillaga fele, amin a légkörű tud segíteni és eloszlatni a hőmérsékletet, de azért ez nem olyan egyszerű dolog, és nem is tudni pontosan, hogy mi van. Én inkább azt mondanám, hogy ez egy első olyan égitest, aminél végre sikerült vízpárát tálni a légkörébe. Valószínűleg nagyon sok olyan van még, amelyek a csillagától jó távolsággal kering, és szintén vízpárával bír. Most ha ezekből még jó párat megtalálnak, kimutatnak, akkor sikerül majd pontosítani azon, hogy tényleg hogyan is lépjünk tovább, mik azok a következő paraméterek, amiket ki kell deríteni ezekről.
Olyan exobolygókat kell keresni, ami a mi napunkhoz hasonló csillag körül keringenek? Vagy esetleg van még a mi napunknál pozitívabb tulajdonságú csillag is? Mi az, ami igazán érdekes lehet az exobolygók tekintetében?
Jelenleg ismereteink alapján nem nehéz azt mondani, hogy a naphoz hasonló csillagok a legjobbak, persze, mert hát itt vagyunk mi is, de hogyha elméletileg megnézzük, hogy mondjuk ennél sokkal kisebb tömegű, vagy sokkal nagyobb tömegűek azok milyenek, akkor azt mondhatjuk, hogy a nagyobb tömegű csillagok, azoknak az élettartalma lényegesen rövidebb lehet, tehát nem biztos, hogy olyan hosszú ideig élnek, hogy azoknak esetleg a bolygóin olyan fejlett életformák kialakuljanak, mint a Földön. Itt ugyanálunk, ugye a bolygó születése után most olyan 4,5 milliárd évvel, tehát azért ez elég hosszú idő. A vörös törpe csillagok ilyen szempontból kedvezőbbek, azok sokkal-sokkal tovább élnek, még a mi napunknál is bőséggel tovább. Viszont itt az a probléma, hogy egy olyan égitestnél, amelyik annyi besugárzást kapjon, mint mondjuk a Föld, annak elég közel kell adott törpecsillag körül keringenie, és ez már olyan kis távolság, ami gyakran az úgynevezett árapály kötött zónán belül van, tehát hogyha túl közel kering az exobolygó a csillagához, akkor a tengelyforgása bekötődik, kapcsolódik a keringés időhöz, tehát mindig egyik oldalán nappal lesz, másik oldalán pedig éjszaka. Ez sem biztos, hogy ideális helyzet az élet kialakulása és fennmaradása szempontjából, de igazából ez még mindig nagyon nehéz megmondani. A legbiztosabb módszer, hogy a mi napunkhoz hasonló csillagok körüli exobolygókat vizsgáljuk.
Most a Hubble űrteleszkóppal fedezték fel ezt a vízgősző párát, de hogyha a James Webb végre kikerül a világűrbe, a másik nagy űrteleszkóp, akkor azzal esetleg pontosabb képeket lehet majd kapni ezekről az exobolygókról?
Azzal mindenképpen sokkal pontosabb kép alakul ki ezekről. Annak gyakorlatilag a képessége többszöröse a Hubble űrtávcsőnek, és ettől a szakemberek nagyon-nagyon sokat várnak. Már most konkrétan programok vannak arra, amelyek alapján becsülik meg, hogy milyen fajta exobolygókat és milyen körülmények között érdemes a James Webb-el vizsgálni. Ez forradalmasítani fogja az exobolygókról szóló ismereteinket, és erre már csak néhány évet kell várni, mert elvileg 2021 környékén fog startolni.
Említette, hogy 110 fényévre van tőlünk a K2-18b, tehát ez a sci-fi kategória, hogy valaha a csillagokhoz eljut az emberiség. Tehát hogyan lehetne érzékeltetni ezt a távolságot? Például mennyit kellene egy hagyományos, most használatos űrjárművel utazni ahhoz, hogy odaérjen egy ember?
Az, hogy 110 fényévnyire van a Földtől, az gyakorlatilag egyértelművé teszi, hogy ezt nem lehet egy úgymond második otthonnak, vagy egy olyan égitestnek tekinteni, ahova esetleg majd egyszer az emberiség átköltözhet. Részben azért, mert rettenetesen messze van, a mai eszközeinkkel nem tudnánk emberöltő alatt sem eljutni ilyen távolságra. Emellett ez azért másfajta égitest, mint a Föld, nem tudjuk pontosan milyen, és a központi csillaga egy apró vörös törpe, amelyik körül kis távolságra kering, erős UV-sugárzásra bombázva a légkörét. Tehát mindent összevetve azért ez nem tekinthető a Földnél kedvező égitestnek, de nem is tudnánk oda menni, mert olyan messze található tőlünk.